Érdekes, hogy mennyivel simábban ment minden, pedig Mr. Gulliver nem szólt bele a vezetésbe. A csapat előtt haladt az autójával, fütyörésze, cigarettázott, és időnként a zsebéből evett valamit. Csokoládé vagy keksz lehetett, és esze ágában sem volt parancsolgatni. Néha Duriennek vagy a marsalnak mondott valamit csendesen, teszem, hogy az egyik szekér kissé a jobb kerekerére nehezedik, igazítsák el a terhet, vagy figyelmeztette őket, hogy a páncélautó ne menjen a csapat előtt, mert itt sok port kell nyelni, de különben nem törődött semmivel. Szóval az ördög tudja, hogy történt. Tény az, hogy Mr. Gulliver megjelenésével egyidejűleg rendesebb lett minden. Az emberek biztonságérzete is fokozódott. Végre egy vezető, aki nyugodtan követhető. Ösztönösen érezték, hogy ez nem fog tévedni. Nem. Az overálos ember igazán nem volt szigorú és nem parancsolgatott. Legfeljebb azt mondta első nap a körötte állóknak. Kérem, egy ember csak másfél liter vizet kap naponta. Ezt tessék beosztani, mert több nincs. És a szomjas valaki kérdezte indignálódva, Krácsovil, regényét szorosabbra fogva a hóna alatt. Az szomjazni fog, amennyiben nem tartják be az intézkedéseimet. Természetesen áthathatom a vezetést, Podvinec marsal, ő excellenciájának vagy Durien századosnak. Több ellenvetés nem volt. Az autós ember beszállt a kocsiába a volánhoz, a kirendelt őr mellé, aki mindenre elszántan ült ott, egy kis belga hatlövetűvel a kezében. Az ort felvigyázó Anna volt. A leány revolverét kívülről nem láthatták. Elfette a tenyere. De egy pillanatra sem vette le a ravaszról az ujját. Így ült Mr. Gulliver mellett, ahogy továbbra is nevezték az autós embert. Ő volt az őr. Sir Yolland eleinte sehogy sem akart beleegyezni, de Anna meggyőzte. Nézze, az ilyesmihez nem nyers erő kell, hanem intelligencia. Kit akar odaültetni, Polcsont, aki mindig részeg, vagy a vén marsalt? Denham grófja nem szólt semmit, és a leány előre került az autóhoz. Sir Yolland később úgy érezte, hogy ezzel a helyzettel még sincs megelégedve. De nem a bizalmatlanság bántotta, hanem valami egészen más. Micsoda? Nem ismerte ezt a szót, hogy féltékenység. Mit tenne például, jegyezte meg mosolyogva a férfi, ha rákapcsolnék és eliramodnék a csapat elől? Habozás nélkül lelőném, felelte a leány. Csak ugyan? Magáról el is hiszem. Most már mélyen benjártak a Szaharában. A gyilkos hőség és a por szörnyűségesen kínoszta a kis csapatot. Napokig mentek anélkül, hogy bárkivel is találkoznának, s ha néha egy-két tevés vagy gyalogos benszülött látta őket, tátott szájjal állt meg. Közben már híre terjedt a láthatatlan légiónak, az arabok behurcolták a legendát a kisebb helyőrségekbe. Azok vitték tovább városról városra a különös legendát egy rejtélyes katonacsapatról, tiszta fekete uniformisban, ezüst trombitással. Harmadnapja haladtak már egyenletes tempóban, amikor váratlanul lövéseket hallottak a távolból. A kis autó a szokásos 200 méterrel előzte a csapatot. Meg kell néznem, mi az, mondta az overálos. Engedje meg, hogy nagyobb sebességre váltsak. Ha csak 10 méterrel növeli a távolságot, nyomban keresztül lövöm, felelte a leány, és pisztolya érezhetően szorult az overálos oldalhoz. Kérem, mondta ez, és nyugodtan vezetett tovább. Egy homokdombnál kissé oldalt fordította a kormányt, a két jobb kerék felsiklott a hullámra, a kocsi megdőlt. Anna ösztönösen megfogódzott a karosszéria oldalában. A következő pillanatban a férfi elkapta a revolverét, s amíg lesiklottak a domb oldaláról, szépen átemelte a leányt a kocsin, és kitette egy puha homokdünne tetejére, aztán gyorsan a kormányhoz kapott, rákapcsolt, és az autó pillanatok alatt elzúgott. Mindez varázslatos gyorsasággal történt 2-3 másodperc alatt. Mire Anna felült a homokdombon, az autó nem volt sehol. Dühében és szégyenében sikoltani tudott volna. Így kellett bevárnia a közelgő csapatot. Mi történt? Kérdeztek a katonák közül, kilépve a gróf. A maga vezetője, sírta dühösen a léhány. Úgy mondtam. Ugye mondta? Ne álljon vele szóba! Megszökött is! De hiszen itt jön vissza, kiáltotta Fleur de Bac. És amikor a sörhajó hadnagy kinyújtott keze irányába néztek, megpillantották a visszatérő kiskocsit. A csapat előtt lestoppolt, és Mr. Gulliver Sokolov ugrott ki belőle. Kérem, kezdte a gróf, amit ön tett, lövéseket hallottam, és oda mentem megnézni, hogy mi lehet az oka. Azt hiszem, ször, ön nem tartaná helyesen, ha ilyenkor magamhol hurcolnék egy hölgyet. Vagy igen? Különös egy alak. Eddig minden esetben egy mondattal megmagyarázta, amit akart. Uraim, 2 kilométernyire innen egy osztag legionárust kelepcébe csaltak. Ezeket lemészárolják egy szálig, ha nem kapnak gyorsan segítséget. Én megyek segíteni. Aki akar, az jöjjön velem. Kérem, hebegte a marsal. Bennünket nem azért szerződtettek. Ez nem szerződés dolga, jegyezte meg csendesen a gróf. Aki férfi, az természetesen követi ezt az urat, és nem hagyja, hogy lemészároljanak a közelében francia katonákat. Én például önnel megyek, fejezte be, és kifizette a taxit. A mindenségit, kiáltotta Fleur de Bac. Azt senki sem mondja, hogy itt gyáva alakok jöttek össze. Marhasság, kiáltotta a palcsom. Valamennyien megyünk. A többség helyeslően morajlott. Igazán nem voltak gyáva emberek. Hát akkor, kiáltotta a gróf, és most először rántotta ki kardját az út folyamán. Rouge noir! Mindenki vigyázva áll. Fetvozső! A kürt a torreador indulót játszotta, és elindultak a gróf után. Durien, a marsal és Mr. Wilkie kötelességüknek tartották, hogy hátra maradjanak a hölgyeket megvédeni. Később visszaérkezett sírva Renoir hadnagy. Alig, hogy követte a csapatot, egy domb mögül eléje lépett Mr. Gulliver, és elállta az útját. Renoir hadnagy, azonnal visszamegy a kocsihoz. Érti? A hadnagy elpirult. De hát ön nem parancsol, de igen, megparancsolom. És ha ez nem elég, akkor leleplezem a gróf előtt. Sir Yolande nem fog egy tisztet vinni magával, aki nő. A hadnagy dühösen sarkon fordult, és ott hagyta az idegent. Ez sokáig nézett utána, nevetve, aztán sietett a csapat élére, a gróf mellé. Szerette volna lebeszélni arról, hogy maga vezesse az embereket, de ez nem sikerült. A gróf úgy ment, kihúzott, felső testtel, nyugodtan és elszámtan, hogy bármelyik ő sem megirigyelhette volna. Mr. Gulliver igen furcsán festett, mert felcsatolt az overája fölé egy kardot. A legendás történetet már ismerjük. A hamadába beszorult katonákat az utolsó pillanatban egy fekete ruhás század csodálatos megjelenése felszabadította. Szólt a torreador induló, a legények egy monoklis tűzoltó parancsnok vezetésével szétverték a hordát, majd gyorsan visszavonultak a völgyből felfelé igyekvő katonák elől. És ezek látták a csodát, amiről már hetek óta suttogtak Afrikában. Ott ment előttük a láthatatlan légió a kísérteties konflissal. Hárman ültek a sátorban, a gróf, Sokolov és Anna. Sokolov kiteregette a térképet, és vörös vonallal jelölte a megtett utat. A gróf bágyadtan figyelt. Olykor a vállához nyúlt, ahol egy arab kard szerencséjére laposan lesújtott rá. Nagy véraláfutás maradt az ütés nyomán, és Sir Roland igen rosszul érezte magát, de szivarozott. Méltóságán alulinak tartott, hogy bármit is mutasson a fájdalomból. Jó darab utat tettünk meg, most itt vagyunk. Átjöttünk kelet felé, s ha ebben a tempóban menetelünk, 10 nap múlva az Urungi földnél vagyunk. És miért nem érintettük ezeket az oázisokat? Kérdezte a leány. Mert én nem szeretek nagyobb oázisokban megfordulni, és a csapatnak sem ajánlatos. A fekete ruhás légió azt hiszem még így is elég feltűnést kelthetett. Igen. De a készlet frissítése szorul, vélte a gróf, és sóhajtott. Fáj a válla? Kérdezte a leány. Nem, semmiség. Utánpótlásról gondoskodhatunk, folytatta Gulliver úr. Ide lesznél. Ott nem ajánlanám, hogy bevonuljunk az oázisba. Mr. Wilkie és én előre megyünk egy szekérrel, és ellátjuk magunkat mindennel, aztán tovább megyünk. Kiment a sátorból, és szokása szerint körüljárta a tábort. Nem volt már szabálytalan. Az altisztek megtanulták Gulliver úrtól, hogy milyen formációban kell táborozni. Szépen kialakultak katonákká, mintha az ösztöneikben képesség lenne arra, hogy tartós veszély esetén katonává váljék egy csoport ember. Csak ez a nyokos palcson viselkedett érthetetlen bizalmatlansággal. Kijelentette, hogy ő főhadnagy, és neki jött-ment autósok ne parancsoljanak, és azonnal adjanak rumot, mert beveri a fejét valakinek. Az overálos csendesen a vállára tette a kezét. Halló, monsieur! Ne hangoskodjék, mert megjárja. Úgy, talán magától. Hé, azt hiszi, félek, mi? Én nem hiszek semmit, de maga ebben a csapatban tiszt. És köteles elől járni a jó példával, különben nem érdemli meg a rangját. Hát tudni akarja, hogy maga micsoda? Nem. És figyelmeztetem, hogyha megsért, akkor keresztül lövöm. Ezt is csendesen mondta. Még pisztoly sem volt nála, és a körszakállas mégis meghökkent. Odalépett a marssal. Menjen polcson, és... Szól csendesen. Maga se dirigáljon, vén bolond, mert... Polcson megveszett valósággal, dőlt belőle az alkohol, és tombolt a vére, hogy üssön. De alig mondta ki, hogy vén bolond, az overálos már megragadta. Hallja? Kiáltotta. Hogy beszél a felettesével? Mi? Te mersz? És nekiugrott, de az autós egyet csavart a karján, hogy a matróz megfordult a tengelye körül, azután belerugott, hogy elrepült. Mire támolyogva felállt, egy revolver csöve nézett rá. Az éjszakai sivatagban mozdulatlan szemek csillogtak, ahogy ijedten körülállták a két embert. A marsal remegő kézzel nyúlt a szakállához. A kihunyó vacsora tűzparazsa vörös sugárzással világította meg a csoportot. Káplár! King Roswang előlépett. Ez az ember megsértette, és megérintette mindannyiunk felettesét, a marsalurat. Vegye el a kardját és kötözze meg. A százados úr jelentse a grófnak. A sivatagban vagyunk, mindannyiunk életéről van szó, és ha nem tudunk katonának lenni, akkor itt döglünk meg. Káplár, nem hallottam, mit mondtam? Megkötözni. A jelenet szuggesztiójában Polcson is megdöbbent. Mit? Mondta, és előlépett. Két hatalmas ökle, mint egy gránit kocka lógott a karja végén. Engem megkötözni? Figyelmeztetem, Polcson, folytatta élesen az overálos, hogy egy mozdulatot tesz, nyomban keresztül lövöm. Káplár, tutem, Wolfram, megkötözni ezt az embert. A sötét éjszakai sivatag félelmetes hátteret adott a képnek. Wolfram megragadta a vöröst, Tutem és King Roswang lefogták egy-egy karját, úgyhogy mire észbe kapott, megkötözve hevert. Durien jelentette az esetet a grófnak. Sir Yoland merev arccal hallgatta. Azt az embert hajnalban haditörvényszék elé állítjuk. Nagy csend lett. Megőrült ez az angol. Mr. Gullivernek igaza volt, ez itt a Szahara. A tréfának vége, a halállal játszunk katonást itt. Ezt tessék megjegyezni. És hajnalban exécutionhoz sorakoztak a katonák. A sötét Szahara távoli szegélyén fehér sáv választott el az eget és a földet, hideg volt. A gróf halk hangon felolvasta, hogy Polson főhadnagy függelem sértésért lefokozása ítéltek. Halálsápadtan jött a megkötözött matróz szuronyos őrei között. Dacosan és villogó szemmel nézett szét, de nem szólt semmit. Más lett volna, ha az a fehérfogú civil áll eléje. De a gróf, tudj Isten, valahogy nem lehetett vele pimaszkodni. Magát megfosztottuk a rangjától. Ha még valami előfordul, akkor a legközelebbi oázisban kitaszítjuk a seregből. Ez mindenkire vonatkozik. Csak katonának van helye közöttünk. Mialatt ezt mondta, letépte a matróz rangjelzéseit, sapkájáról a rozettát, levágta a gombjait és kardját, széttörte a térdén. Némán álltak. Krácsovil a kárpitos ilyetten sugta Duke of Roswangnek. Csak nem ez akasztás. Rózsaszín sárgás fénnyel bontakozott a nap. Indulás. Az overálos végigment a sor mentén. Zárkodz, egyenesen legyen az oszlop. Vége a 6. kazetta 2. sávjának. 1. sáv. Az emberek zárkóztak, s a menetoszlop fedezve állt. Fedvazső! Elindultak. Hátul a sor végén a rangjától megfosztott Polcson menetelt komoran. Este Oblát Jeremiás ismét megnézte a gróf vállát, és titkolt reménytől elfogódott hangon azt mondta, lehet, hogy műtétre kerül sor. Sir Yoland lázas volt. Kissé lefogyott útközben, és arcán fáradt, ernyett vonások ültek, ahogy a pokrócán feküdt. Anna aggódva nézte. Ott ült a gróf pokróca mellett. Sir Yoland őseinek nem volt okuk rá, hogy szégyenkezzenek. A gróf nem mutatta a fájdalmát, keményen tartotta magát. A forróság, a sok baj, gond, nehézség, sebesülés, az elkényeztetett embert egy másodperce sem gyűrte le, modora, hangja, arckifejezése változatlanul nyugodt és méltóság teljes volt. A vörös táska ott állt Sir Yoland keze ügyében. A leány a táskát nézte, aztán a grófot. Rosszul van? Nem, csak kimerültem kissé. Fáradt tekintete hosszan nézte a leányt. Fájt neki, hogy gyenge, lehunyta a szemét. Hirtelen úgy érezte, mintha egy puha, langyos érintés futna végig a kezén. Mi? Ez a lány megsimogatta? Felnézett, de Anna nyugodtan ült a helyén. Megkérdezze, úgyis letagadja, Istenem, miért hazudik mindig ez a kedves, szép leány? Már előre írtózott a pillanattól, amikor rá kell ébrednie, hogy soknevű Anna szélhámos nő, mert egyszer csak kétségtelen bizonyossággal kiderül. Ellopja majd ezt a táskát. Miss Anna, ne vegye rossz néven, ha a keresztnevén szólítom, de vezeték nevét illetően csak homályos feltevésekkel rendelkezem. Szólítson, ahogy akar, mondta szelíden. Ha ön azért van itt, hogy ezt a táskát elvigye, akkor Tessék, itt a táska, legyen a magáé. Becsületes úton. És átnyújtotta. A leány sokáig nézett maga elé. Az arca különösen piros lett. Köszönöm, ször. Felelte halkan, és krákognia kellett. Tartsa meg a táskát, nem vagyok szélhámos. Rátette a kezét a gróf kezére. Ször Jolant, Denham örökös ura, lehunyta a szemét, és szégyelte magát, hogy a leány érintése olyan igen nagyon jól esik neki.